Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Petkovics Sándorral, a Kőszeg és Mária Cell közötti zarándoklat koordinátorával Szabó Tamás beszélget. Az interjú második részét hallják.
Petkovics Sándorral beszélgetünk Kőszegen, aki a Mária Cellbe menő zarándoklatok kulcsembere, ő szervezte meg a Magyar Ajkúak zarándoklatát. Miszori Zoli, menjünk vissza Zoli atyára egy kicsit. Mikor is kezdődött vele, és mesélj. Nem nagyon ismerik az emberek, távolabb innen, de egy ritka nagy erős személyiség volt.
Zoli atya, hát ő egy nagyszerű ember volt. Hát amikor itt a 100 fő elé a Jézus Szíve templom lépcsőjén kiállt, és akkor mondta, hogy akkor indulunk, és nagyszerű humora volt. Biztos az ember, aki nem bírja, arra kérem, hogy oldaldőjünk ki, a többi ne zavarja a haladásba, stb. És ő jött reverendába. A fekete reverendába, ugye ez a siraton elhelyezett képen se abban van, ami ugye már harmadik nap már fehér volt, mert a só kiütötte. Jött, és a lelki vezetés az nagyszerű volt. Hát az mindig egy kegyelmi állapot volt, ha tudtunk felemenni. Amikor már nagyon beteg volt, és nem akartunk már beengedni a szobájába, Szombathelyen a kórházba, de azt mégis beengedtek pár percre, mentünk a feleségemmel, és látszott, hogy nagyon nem jó van, de a szem az mosolygott. Akkor voltunk benne, nála utána indultunk. És mondta neki, hogy visszük magunkkal. Hát... Anya, annyi tudod csinálni, megszorította a kezemet.
Igen, így volt. Én is voltam a halálos ágyán, beszélni már nem tudott. Igen, a szeme világított, és igen, a kezünk.
Ő nagyon sokat adott. Tehát azt a csoportot, ezt a gencsapáti csoportot, amit fölépített, ez ilyen nagy létszámú csoport. És ahogy őket összefogta. Tehát most csak egy apró példát mondok, mert ugye a zarándokhoz azért nagyon sok minden előjön. Nászfádban nincsen fürdési lehetőség. A patak van.
Igen, a patak van. Így van. Jó hideg.
Vagy ugye az idők folyamán kialakult egy olyan barter ügylet, hogy a helyi vendéglős, ha elmegyünk oda vacsorázni, akkor egy vagy két szobát kinyitott, és akkor először ingyen, most már 5 euróért, most már a gyerekeknél már 7 euró lesz, lehet fürdeni. Amíg a többi vacsorázik. De a gencsiek még nem, mert ők azt mondják, hogy a Missouri atya azt mondta, hogy itt nem megyünk sehova. Tehát ők nem úgy húztak létszám határt, a létszámot azt adta meg, hogy több ember nem fér el. De ott is azért szerintem máshonnan is, mert most is találkozok még annak, akik valamikor még a gencsi csoportban voltak, és hát most is az idén is úgy van, hogy szállást nekik is érrendezem, hát most is tesznek 50 főt meghaladó. Amikor ugye még az elején mentünk, és színapadláson tudtunk aludni, meg mit tudom, szóval az megint egy olyan emlék, amit az ember úgy nem felejt el, és az volt a legjobb, vagy amikor az útvonalunk még az volt, hogy Sotvin felé mentünk el, és ott a szaléziaknak még megvolt a házuk, ott a viadukt alatt. Az ottani atya, aki egy személybe vitte az egész házat, meg mit tudom, mindig várt minket már, csak hát mindig éjjel kettő kezdvégben el beszélgett, mert annyira szerette ezeket a dolgokat. Úgyhogy, de hát ugye az a szállás már nincsen, azt már eladták, aztán más van ott.
Van neked jegyzeted erről a történetről? Erről a 92, 93, 94-ről?
Nincsen.
Nem akarsz csinálni?
Azt mondtam, hogy ha majd nyugdíjas leszek, akkor majd ezeket lerendezem.
Nem, akkor mész zarándokolni, ezt vagy most megkezded, vagy nem csalod meg?
Lerendezem, meg hogy megyek zarándokolni. Megyünk a Caminóra, de hát most már a fizikai dolgokkal is gond van. Tehát vannak ilyen adósságaim, van egy családi kápolna történet, és ott már rágják egy éve, vagy több mint egy éve, hogy írjam már le azt a történetet. Itt ez a Mária kápolna, a Mária ott mentén, Zsidánynál. Hát az a feleségem családjának a kápolnája. Hát ugye annak is megvan a története, 1867-ben lett felszentelve szeptember 13-án a kápolna.
Ott az út mellett ír?
Igen, a feleségem egyik őse az itt volt Vásárba Kőszegen, és ott van ez a domb lefelé, hát nyilván akkor még nem ilyen volt az út, mert lovak megvadultak, és beesett a lovak közé, és hát az öreg zsidánya pedig mondják, hogy az a kápolna, amit mondtak az ökörökpánk, még mit tudom, hogy az ember ott lógott a lovak között, Hát mi nem tudtunk erről. Ők kulákok voltak, és nem nagyon mertek beszélni róla. Csak mindig mondogatták, hogy van, valahogy Zsidánynál van a kápolna. Aztán a mama, az új kéri mama, tehát az anyósom 2008-ban, mielőtt meghalt, előhúzott egy alapítványi levelet, amivel akkor írt alá az akkori ős, 50 arany forintért kellett alapítványt tennie, hogy a kápolnát megépítesse, és akkor abban bent volt, hogy abból 25 arany forint az a mindenkori zsidányiaknak kell annak a tőkéjéből takarítani, rendbe tartani, stb. És akkor ugye azt a 29-32-es válság ezeket az alapítványokat elvitte a semmibe, és akkor a mama ezt előúszta, és akkor kezdtük el nézni, hogy akkor mi van. És akkor itt a kőszegi barátaink, kőműves, festő, Tóth Árpi restaurátor, stb. Meg lett csinálva a szobor, a Mária szobor, a kápolnát is hát kicsit lerendeztük, már így kőműves szempontjából, stb. Ott van az 1867-es tégla, van a küszöb névletéve. És akkor, amikor volt a 140 éves jubileum, akkor összerántottuk a családot. És hát akkor jöttek Svédországból is, jó alkalom volt arra, hogy összehozott minket a szűzanya. Aztán a 150 évesen akkor ültettünk ott egy hársvát, és hát most kaszálom. Kaszálom a fővezető utat, meg hát az előtte levő teret. Na, és akkor a zsidányiaknak megígértem, hogy a történetet leírom. Tehát ez, megtaláltam a Historia Domusba, Zsidányba, ott is bele volt írva, hogy szeptember 13-án lett felszentelve. Úgyhogy hát ez is a Máriotthoz kötődik, és hát családi dolog. Csináljuk, mert hát most már kötelez a dolog, csak ugye ők nem merték. Tehát ők nem merték kulákok, és akkor nem dicsekedtek ezzel. Lapost 53-ban azért csukták le, illetve 52 végén ment haza a vásárból, aztán a Rétegmúzsai erdőbe egy fenyőágat letört, hogy valamit karácsonyra ki lehessen tenni, mert ugye a fát nem letett, és akkor ugye ez volt az ürügy, hogy a kulák. A népgazdaságot megkáros, és ugye akkor Nagy Imre amnesztiával szabadult. Szóval vannak történetek. Na, de ez már nem a már egyszer.
Visszanézve, ha össze kéne foglalni, hogy mit adott neked ez az agándoklás? Szervezés, meg a részvétel?
A szervezés ugye az azért mindig van vele munka, gond, valami, de ez mindig megoldódik. Tehát valami jön mindig, és akkor mindig megoldódik. Nagyon szeretem csinálni. Úgy egyébként meg ez azért úgy minden évben egy feltöltődés. Tehát ugye mondják azt, hogy hát most a 60. után már 66-szor voltam. Mit tud neked még nyújtani? De mindegyik más. Tehát más a gyerekcsoport, más a magyar zarándoklat, más a horvát zarándoklat. Nincs két egyforma. Mindegyik más. Ezt szerintem ki kell próbálni, meg kell élni. Szerintem azt talán nem véletlen, hogy az emberek zöme eljön még egyszer. Az első után sokan, amikor ugye, ha nincs úgy fölkészülve fizikailag, megzuhan, azt mondja máshova. És akkor már januárban érdeklődnek, hogy szabadságot kell tervezni, mikor le van a pontos dátum, mert ugye tehát a horvátnál is, meg itt a magyarnál is, itt azon június utolsó teljes hete általában, de volt már, hogy a zárás miatt el kellett tolni egy héttel. Tehát ilyen már volt, és hát egy lelki feltöltődés. Szerintem egy olyan, amire azt szoktam mondani, hogy ott az utolsó hajnalban, amikor indulunk, hogy mindenki, remélem, hogy tud annyit vinni magának haza, amivel egy évig kitart. Az a bizonyos iraton van egy tábla, hegykölyek táblája, és ott van egy mondat, amit az ottani atya, hiszem a Fertő Széplaki, vagy nem tudom melyik falumúzeumnak az avatóján mondott, és hogy azon kír, hogy az út benned van, a célbérés utalma, ami végközben válunk. Szerintem ebben úgy bent van minden, tehát nagyon sok alkalommal, majdnem nekem ugye ott az utolsó reggelen, ott a sötétben, és akkor ott még fel van olvasva a gyöngyszületése című kis történet, ugye a kiskagyló története. Hát ugye ott szoktuk azt mondani, hogy hát ha itt fáj, ott fáj, minden fáj, meg mit tudom én, de hát ugye a kiskagyló is a vérrel könnyel, de levitt a fényt, szóval hát próbáljunk mindenki valamit vinni haza belőle, környezetébe, magának. Mindenki másképp, meg minden alkalommal másképp éli meg. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy mi történik akkor körülötte, tehát mit tudom én, nem felejtem azt, amikor a családban van, mint nagyon jó, tehát amikor jöttek az első unokák, és egyszerre kettő, fiamnál, lányomnál, Szóval azok, amikor együtt tudott menni az egész család, nagyon egyéni, tehát hogy ki hogy éli meg, meg mit tud odavinni, mit tudott letenni az oltárnál, amikor odaér. Közösségi zarándoklat, tehát nagyon szép dolog szerintem az egyéni zarándoklat, biztos. Közösségi az megint egy kicsit. Azért amit a közösség tud adni melléje, az valamikor nyűk, de azért szerintem a több. Tehát az, hogy nem egyedül éled meg, hogy közösségbe éled meg, azért az szerintem valahol a hitünk erről szól, hogy ezt valahogy így csináljuk, hogy közösségbe, mert hát azok lennénk valahol. Meg kell élni, erre van egy jó horvát szó, ez kicsit jobban kifejezi, mint a magyar, tehát meg kell élni. És szerintem ez a lényeg, hogyha ha az ember meg tudja élni, akkor biztos, hogy csak profitál belőle, nagyon profán szóval így mondanám.
Szóval ez egy olyan dolog szerintem, és te neked ezt az utadat végignézni, hogy mire azt mondja az ember, hogy te vannak dolgok, amiért érdemes élni. Tehát, ugye ez egy vallásos dolog. A világ meg vallástalan. Szerintem a zarándoklás az egy ilyen misszió is, tehát hogy ez egy sajátos módja az ige hirdetésnek. Átéltél ilyeneket, hogy embereknek megváltozik a nézete, gondolkodása, felfogása, akár az élet útja csak azért, mert részt vettek egy zarándoklaton.
Volt résztvevő, aki olyan környezetbe nőtt fel, ahol nem hozott hazulról semmit, és valahol a zarándoklat vitt el, vagy hozta vissza. Tehát ilyen is van. Ugye azt mindig ott induláskor vagy útközben elmondom, hogy igazából ugye ez a zarándoklatnak a célja, hogy megköszönünk, kérünk, vezeklünk, vagy kinek mi az indítatása, hogy miért indul el. Nagyon szép szokás van a gyerekzarándoklaton. A gyerekzarándoklaton az van, hogy a gyerekek fölírják, hogy miért ajánlják fel. Fölírják. Ezt beteszik egy kis batyuba, ezt rákötjük a keresztre. És az zarándok kereszten megy ez Mária cerben. És ott le van téve az oltára. Igen. Egy batyú. Egy batyúba van betéve az összes. Egy batyú. Hát ez is jött, kialakult. Kész. Ja. Mindig mesélem, hogy az egyik csoportok közötti, mert az minden csoport egy kicsit más, hogy legyen csend, ez a gyerek zarándoklata jött be. Nővérek. És azért a gyerekeknél megtalálni azt, hogy ki is bírják, hogy azt úgy akkor tedd be, mondjuk ne egy rózsafüzér után tegyél be még egy csendet, mert az nem biztos, hogy akkor bejön, de megtalálni, és amikor ezt elkezdtük a felnőtt csoportban, mondtam, hogy ez most csináljunk egy olyat, amit a gyerekek. És akkor, ugye, hát szoktuk nyilván egy kicsit humorizálni, hogy ez a nőknek lesz a legnehezebb, stb., meg mit tudom én, de amikor mondják azt, hogy nem volt még csend. És amikor ezt a nővérek, hogy fővezik a gyerekeknek, hogy akkor most nézzél befelé, figyeld a természetet, gondolkozzál, miért vagy itt. Rávezették a gyerekeket, meg rávezettek minket. Mert lehet, nem tudom, mikor jutott volna eszünkbe az, hogy legyen ilyen. Ugye, és akkor a horvát zarándoklaton ott van egy zarándoktársunk, aki vállalta mindig azt, hogy egy-egy témát, tehát az imádság, vagy az ima, a remény, valami. És akkor megállókra csinált ilyen kis idézeteket, ugye, amiben nem volt kimondva maga a fogalom, és akkor, hogy mikor kitalálja ki, hogy miért menjünk. Tehát nagyon sok ilyen apró dolog, amivel úgy próbáljuk. Azért, hogyha belegondolok abba azért, hogy eleinte, hogy mentünk, nem tudtuk, szóval tényleg nem tudtuk. Tehát azért sokkal kevesebb volt a lelki része. Éppen talán azért, mert a nagy fizikai, ugye a három nap innen, ugye, mert ez a Vulkapordány, ez ahonnan indult, ugye, ez Máriacerre azonos szélesség, tehát itt 130. A Kőszeg azért egy kicsit eljebb van, ez úgy mondom, derékszög, háromszög átfogó, ott meg a hosszabbig befogón mentünk azért. 40 kilométer után már nem mindegy, hogy kell még menni 5-5, vagy már nem kell menni. Tehát ott már azért, az elején még tök mindegy, de ott már azért nagyon nem mindegy. Az a jó, hogy talán ez hosszú távon meg tud maradni, újra el tudott indulni. Mindig vannak, akik keresik. Hát ugye meg kell találni nekünk is azért, hogy hogyan, meg mit tudom én, ugye vannak új próbálkozásaink, ami még nem tudom, hova fog kifutni. Tehát például a pandémia alatt elkezdtünk menni kis telbe.
Mármint Celldömölkre?
Celldömölkre.
Uh-huh. Gyalog, nem?
Gyalog.
Gyalog, innen. Ez mennyi, 3 nap?
Két nap. 2 nap. 2 nap. Az elsőben akkor sikerült összeszerveznünk, mert a Pinka mentiek azok mentek a kisasszonyi bucsura, mi megmentük a nagyasszonyira. Nem voltunk sokan, voltunk 13-an elsőben. Na most tavaly ugye, amikor már lehetett menni megint Nagyszelbe is, akkor már Kőszegről csak 6-an voltunk. De elmentünk, de akkor már összeszerveztük a pinkamentekkel, és Sárvárnál találkoztunk, és akkor a második nap együtt mentünk, úgyhogy így voltunk 30-valahányan. Tavaly már kisasszonykor mentünk, mert ugye ami az eukarisztus, az ráadásul el lett túlva egy héttel. Most van egy olyan ötletünk, nem tudom, hogy mi lesz, hogy azt mondtuk, hogy nekem azért a szívem csücse egy kicsit Vasvár is. Mi őseink jártak mind a két helyre. Celbe is, meg Vasvárra is. Nagycelbe is, Kiscelbe is, meg Vasvárra is. Meg itt még a Vidre is jártak velem. Most azt mondtuk, hogy talán meg kéne próbálni egy ilyen rotálást, hogy egyik év Vasvár, másik év Celdömök, hogy azért ez is egy befelé is egy kicsit teljesen más, mások a terepviszonyok, meg angolat, meg ugye azért rövidebb azért a két nap azért ahhoz, hogy igazából úgy belezőkenj, az azért lehet, hogy kevés, de azért lehet, hogy éppen azért, mert van, aki ennyit tud vállalni, mert ennyi ideje van, ennyi ereje van.
Petkovics Sándorral beszélgetünk Kőszegen, aki ugye a Mária Celbe menő zarándoklatoknak egy életmű, amit létrehozott. Egy kicsit a szokásokról beszélj még. Tehát arról például, amit a gyerekekről mondtál, hogy induláskor fölírják, fölkötitek a batyura, megy. Szóval mik alakultak kimenet közben, ami úgy eszedbe jut a szokásokból?
Korábban az volt, hogy előtte volna fut egy szentmisénk.
Ide kellett érkezni?
Igen.
Előtt a nap, igen.
Nekem az volt, hogy hát mindenképpen induljunk áldással. Most az van, hogy reggel van a mise. Két éve Kőszegen a Szövényi Zsoltnak köszönhetően lett egy zarándok emlékhely.
Ott fönn a Kálvári alatt.
Igen. Igen, igen, az a palástos Madonna. És akkor most tavaly, mikor mentünk, akkor azt mondtam, hogy hát legyen ott a mise. Akkor reggel ott. 17:30.
Papbácsi mit szólt hozzá?
Azért odaért, egy kicsit késve is. Ezt most megpróbáljuk, tehát hogyha az időjárás engedi, hogy akkor tényleg ott induljunk onnan. Tehát majd már az útról mindjárt. Kialakult szokásunk az, hogy azt már említettem, hogy az első rózsafüzér, amit elmondunk az zarándoklaton, az az elhunyt zarándoktársainkért van, itt az Eszterházi erdőbe, és akkor minden nap megvan az, hogy milyen szándékokra, mondjuk délelőtt, mondjuk délután. Akkor vannak ilyen állandó megálló helyeink, tehát ahol egy-egy vers, egy történet, vagy valami elhangzik. Tehát próbálunk ebbe. Igény van arra, hogy nem mindenkinél, hogy a régiek, hogy az legyen, mert ez el szokott itt lenni, de azért próbálunk belevinni mást is, tehát hogy azért legyen más is. Hát akkor próbáljuk azt a magyar vonatkozásokat végig. Tehát, hogy akkor, amikor itt az Andalgon megyünk, hogy akkor most léptük át a trianoni határt, itt van a határkőnél megállunk, bemegyünk Rőtön, ha ki tudjuk nyitatni a templomot. Amíg a Kolity atya volt Rőtön a plébános, akkor addig ott haranggal fogadtak minket. Akkor ott egy kicsit, ahogy hát a Rőti templom, mi ugye az is bucsújára el voltak, őszégek jártak oda. Azt a részét, na most, amikor átépjük a történelmi magyar határt Kirschlág előtt, akkor azt is el kell mondani, hogy ez volt. Akkor Krumbak után, ugye, ahol reggel neki megyünk és fölmegyünk, és ott van a három kereszt, ott akkor megvan a három fa legendája, a János pápa verse, meg mit. Szóval ezek, amik úgy standardek, aztán akkor megyünk tovább rózsafüzérrel. Egészen ott a Kulma előtt addig tart két. Tehát megvan az, tehát most már tudjuk azt, hogy úgy mondom nekik, hogy egy rózsafüzérnyire vagyunk innen. Kialakodás, hogy a rózsafüzérnyék között minden tized között akkor van ének. Amikor horvát zarándoklat van, akkor egy tized horvát, egy tized magyar. Egy horvát ének, egy magyar ének. Tehát a magyaron ott csak magyarul nyilván. Ugye, ha már megyünk, akkor azért azt is arról is beszélni kell, hogy mit látunk. Kislágon csak be kell menni a templomba, ahol ugye ott van a magyar templomnak hívják még a Mátyás király által épített oldalhajót, ahol ott van a magyar kegyképnek a másolata, oda be kell menni, akinek Kőszegi volt az építője, meg akkor egy kicsit el kell mondani, hogy Kislág mi volt Kőszeghez, meg mit van, ha már Kőszegről megyünk. Hol vagyunk Kislágban? Akkor Krumbaknál, meg Kislág között ott, ugye, ott el kell mondani a helyi viszonyokat, hogy a mi őseink itt ezen a vidéken miért jártak, meg hogy jártak. Tehát, hogy az én szüleim még, el tudom mondani, teljesen onnan 9 kilométerre, Kislágról, Tálba, az édesanyám 12 évesen, ugye, mert Szent György napján kihajtották az állatokat, a gyerekeket meg elhajtották az úrról, mert sok éhes száj volt, és akkor Szent Mihály napjáig őrizték a teheneket Ausztriába. Ugye mondta, az, a mamám mindig mesélte nekünk, hogy Steyerben, nem Steyerben voltak, itt voltak Ausztriába, és akkor ugye ilyen személyes történetek, hogy ikertestvérek voltak, és nem egyhez kerültek, és akkor kivitték őket, és a vasárnapi mise után ott a templomnál, mert ugye ott vagyunk a templomnál, és akkor osztották a magyarországi gyerekeket, ki melyik gazdához. Ez a mi történetünk. Akkor Plumbak után ugye van a három kereszt, akkor Áspánkba már említettem, ugye, aki segítőnk volt, a Herbst család, ott a néni még megvan, ott akkor el kellene nekünk a boldogasszonyanyánkat, meg el kellene nekünk az Ignedu Máriát, az meg kell, hogy legyen. Ugye Gloktinszban ott akkor mindig elmondom, hogy akkor most már nem érdemes visszafordulni, mert tovább az út felén. Ha tudunk, akkor ugye mindig van Szent Mise a Höllentálba, ha jön velünk atya. Ha nem, akkor ugye úgy van megoldva, hogy Gloktinszba kijön egy, tehát mise minden nap van, Gloktinszba kijön egy atya, este megtartja a misét, meg megtartja akkor a harmadik nap itt reggel, és akkor utána meg már Máriacellbe. Máriacellbe vagyunk a Höllentálból, akkor mindig egy kicsit a történetét, hogy miért megyünk, meg egyáltalán a magyaroknak a szerepe Máriacellben, meg az egész Máriacellnek egy kicsit a története, hogy volt ez a Magnus barát, meg a Kegyszobornak a története. Ugye nem meséltem arról, ugye, de mondtam, hogy most szombaton megyünk Pándorba, most ott van a horvátoknak a vándor szűzanya, ez a Máriacelli Kegyszobornak a másolata. 1973-ban a horvátok közös zarándoklatának az 50 éves jubileumára készült el, és a horvát zarándoklaton az van, hogy ezt minden évben egy másik horvát település viszi el, és éven át ott van. És akkor oda vannak szervezve zarándoklatok. Tehát a határnak volt itt Horvátszirmiában, tehát Magyarországon, Skopházán, Szentpéterfán, stb. És akkor most ez Pándorban van, most akkor mi oda úgy megyünk, hogy egyrészt lesz busz szervezés, tehát buszok is jönnek, ebből a falak nem túl nagyok, mi meg reggel kimegyünk. Hát ugye annyi idő nincsen, most innen két napi járás lenne, erős két nap. Most az van, hogy elmegyünk Frauenkirchenbe, Boldogasszony, ugye Eszterházy Pál által épített legszebb burgalandi barokk templom, ugye Eszterházy Pál nagy Máriacelli zarándok volt, nagy Mária tisztelő. Tehát onnan fogunk menni gyalog, oda kimegyünk busszal, és akkor onnan megyünk egy olyan 30 kilométer körüli valami, 5-kor lesz ott akkor mise, addig délután kijönnek, egykor indulnak innen a busszal jövők, és akkor utána meg közösen jövünk haza busszal. Ezek is megvannak, tehát mint kialakult szokások, és akkor majd ők augusztusban hozzák vissza a putűtját, tehát a vándorszűzanyát, és akkor ott a búcsú másnapján, tehát vasárnap, akkor van egy ünnepélyes átadás, átvétel, és akkor vissza a következő település, és akkor ott éven át keresztül vannak megint tehát az zarándoklatok településenként.
Megvannak-e neked a különféle helyekről induló zarándoklatoknak az olyan szervező emberei, mint te vagy?
Hát a Gencsit tudom, a Kopházit tudom, tehát ami a horvát vonal, ugye a Szentpéterfával oda együtt megyünk, Sárváron ott úgy tudom, hogy a Wimmer Roland atya szervezi, a szombathelyi csoportokat, azokat tudom, ott ugye az egyik a Marepeti, a Német Ági, meg a Herényiek, ott most nem tudom, hogy ki a szervező, de a Norbert atya volt, csak hát ugye ő most csak hazaér, mert mindig az zarándoklatra még meg szokott jönni. Név szerint a Szent Gotthárdit most nem tudom, de nagyon könnyen meg lehet kapni, hogy ki ő, tehát az működik. Most már személy szerint én, hogy jelenleg a Sopron kövesdét, a hegykőit, kik csinálják, azt nem tudom, de hát meg lehet őket találni, tehát nem egy olyan.
Lehet, hogy kéne egy ilyen találkozót csinálni. Jövő után lesz 30 éves.
A mi keresztünkön két dátum van. A mi zarándok keresztünk van, az 1699, meg az 1994. 1699-ben arról van emlék, hogy a Kőszegről akkor már szerveztek zarándoklatot Máriacellbe, sőt 1703-ban vagy 5-ben, ezt most nem tudom a pontos létszámot, alapítványt hoztak létre a máriacelli zarándoklatok finanszírozására. Ugye ez Kőszegen az ellenreformáció időszaka. 1672-ben vesszük vissza az első templomot. Ugye előtte 150 év, 125 évig óta a reformáció, és ugye 1713-ban a Mária szobor, a a Jurisics térrel, meg mit tudom, szóval akkor azért volt egy ilyen erős kialakuló Mária kultusznak a kezdete. Alapítvány volt Kőszegen. Az egyik zarándoktársunk, a Horváth Sándor, aki korábban volt a Vas megye néprajzos, különben a Vas megye múzeumoknak volt igazgatója is, ő csinált egy kiállítást, hát most nem mondom pontosan hányba, de megvan otthon a füzet róla, Kiscertől Mária Cellig, és hát ugye ez a Mária Cellel kapcsolatos dolgokat ott földolgoztak, tehát ott akkor volt egy kiállítás, egy pakacs volt kiállítva, minden volt kiállítva. Nagyon, nagyon jó volt.
A Mária Celli zarándoklatokról beszéltünk Kőszegen. Ugye az emberek nehezen indulnak el, sok ember, aztán megfertőződik, ezt tudjuk. Szóval ez krónikussá válik. Igazán az elindulás, hogy mikor veszi rá magát az ember, vagy mikor veszi rá valami, lehet-e ezt befolyásolni? Szóval arra akarlak rávenni, mondj egy buzdítást, hogy emberek, induljatok neki, mert tudjuk, itt most már mindig mennek majd, de másod még nem nagyon mennek.
Szóval szerintem ez egy olyan dolog, amit, hogyha valaki kicsit másképp is akarja látni a világot, ha valaki egy kicsit legalább 4 napra ki akar kapcsolni, ha valaki azt akarja mondjuk, hogy a gyereke az nagyon profán dolgozó, hogy becsülje meg azt, hogy van meleg víz. Hogy a távolságot föl tudja fogni, hogy amikor arról van szó, hogy a világban különböző okok miatt az embereknek meg kell indulni, hogy egy nap alatt mennyit lehet menni, és egy hét alatt hova lehet elérni. Amikor valóna menekül mondjuk valaki. Hogy nem minden csak így van a gyerekeknél. Tehát én azért ragaszkodok, ameddig lehet, most már meg tudnánk tenni azt szerintem, hogy egy zarándoklatra, mert sajnos itt még szemletbe kéne változtatni, többet elkölt biztos egy évben mondjuk nyaralásra 90%, mint ami mondjuk egy Mária Celli zarándoklat lenne kereskedelmi szálláshelyeken is. De hogy valaki eljusson addig, hogy hát a nem második helyen álljon a zarándoklat, mint kikapcsolódás, mint feltöltődés, mint élmény, mert biztos, hogy már el lehet menni 50-szer a tengerpartra, és akkor voltam a tengerparton. Aki erre kíváncsi, az egyszer próbálja ki, és akkor nagy valószínűséggel visszaeső lesz, és biztos, hogy ad neki újat, ad neki mást, és ad neki szerintem többet. Az ember elmegy évente 3-szor, amíg el tud menni, akkor furcsán néznek, hogy valami baj van. Lehet, hogy az eleinte egy kicsit még zavart. Ez olyan, mint amikor elkezdtük a gyerekekkel, pedig ugye ők katolikus iskolába járnak. És akkor visszagondoltam az én gyerekkoromra, és meg mit tudom én. Úgy az elején, tehát hogy milyen hangosan szólt a rózsafüzér. És egyre hangosabban szól. Nem csak azért, mert többen vagyunk. Ezek ilyen apró dolgok, tehát amit lehet, hogy az ember vagy észrevesz, vagy nem vesz észre, vagy csak az 5. után veszi észre, de az nagyon jó, amikor észreveszi. Szóval az egy nagy felismerés tud lenni.
Nekünk van még egy közös dolgunk, amiről most nem fogunk hosszasan beszélni, mármint, hogy közös élményünk, ez pedig a kurzió. És Kőszegen ez megkerülhetetlen, mert ugye itt a Verbita ház volt az, aki elindította ezt a dolgot. Én az egész zarándoklás logikát egyébként ebből a Gál Jenő, atya, kurzió, szóval ez érintett, vagy ez nyitotta ki a szemem, hogy egyáltalán ez van. És én például, aki velem jön zarándokolni, az nem csak nem ússza meg az élményt, hát azt tudjuk, azt adják neki, de én mindet meghívom kurzióra. És ezek úgy segítenek. Azért, igen, szóval mert a legnagyobb baj ma talán az ilyen szemléletbeli, hogy ez az Isten dolog, ez egyszerűen nem tűnik fel a képernyőn. Tehát mintha nem lenne. Tehát valahogy, ha az arándoklás az azért fölmutat valamit az embereknek, hogy valami lehet talán, vagy nem tudom. Szóval az én szívemben az van, hogy emberek, gyertek vissza, ez arra való. Lehet, ezt nem kell kimondani, de ezért kell csinálni. Hát Isten áldjon meg ezért az óriási szolgálatodért, amit teszel, és folytatni fogjuk, mert én be akarok rajtad hajtani néhány dolgot.
Petkovics Sándorral, a Kőszeg és Mária Cell közötti zarándoklat koordinátorával Szabó Tamás beszélgetett. Elhangzott műsorainkat visszahallgathatják a www.mariaradio.hu/hangtár menüpont alatt.